Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Dobszai Benedek ferences tartományfőnök, a beszélgető társunk. Apropója a beszélgetésünknek, hogy nagyjából ezekben a hónapokban, hogy 30 éve visszatértek Szentkútra a ferencesek, illetve hogy most a napokban fejeződött be a 25. gyalogos zarándoklat, amely Esztergomból indul mindig Nagyboldogasszony napján, és megérkezik Szent István ünnepének vigiliájára, és ezek a zarándoklatok jelentős mértékben Benedek atya jó szervezőkészségének köszönhetően mindig jól sikerülnek. Kedves Benedek atya, szokták mondani a szentföldi kusztódiát a világ ferencessége gyöngyszemének. Most, hogy 30 éve visszatértek oda a ferencesek Szentkútra, lehet-e mondani Szentkútról, hogy különleges ékszere a magyar ferences missziónak, szolgálatnak?
Az biztos, hogy különleges helyet foglal el a rend életében Szentkút. Azt, hogy egyetlen gyöngyszeme lenne, azért azt biztosan nem mondanánk, mert sok-sok olyan feladatunk van, amit szeretünk, ami fontos a közösség számára. De Szentkút biztos, hogy különleges. Ezt jó mutatja, hogy körülbelül 10 esztendővel ezelőtt volt egy ilyen belső felmérés jellegű próbálkozás a provincián belül, hogy a testvérek mely helyekhez hogyan ragaszkodnak, és itt Szentkút azért nagyon erősen az első vonalban volt, talán a legerősebb pontozást kapta.
Akkor még csak gondolkodott rajta, hogy ferences legyen, talán Benedek atya talán még gimnazista volt, amikor visszakerült a rend szolgálati körébe Szentkút. Van-e emléke, illetve mi az első emléke Szentkútról, és hogyan tudja hallomások alapján is rekonstruálni azt az időszakot, amikor Paskai László bíboros fölkérte a ferenceseket, hogy térjenek vissza?
Valóban én akkor még nem voltam a rend tagja, hanem ferences gimnáziumba jártam. Az első találkozásom Szentkúttal az volt, amikor akkori osztályfőnökön Budai Péter atya kért meg, hogy segítsek neki leszállítani talán egy varrógépet, meg valami nagy növényt Szentkútra, és így mentünk le egy utánfutós autóval, néhányan segítve neki. Az akkori emlékem még az, hogy nagyon romos állapotban van Szentkút, talán a homlokzatról akkor még le is volt éppen verve a vakolat egy része, de ugyanakkor egy nagyon érdekes hely, amiben van ugye az erdőben. Ez volt az első találkozásom Szentkúttal. Aztán utána pedig már gyalogos zarándokként érkeztem oda többször. Valóban a visszavétel ugye abban a vonulatban volt, amikor egymás után kapta vissza a rend ott a rendszerváltáskor a helyeit. Minden ilyen visszavételkor ugye döntés kellett arról hozni, hogy megyünk, illetve az a főpásztoroknak mindig volt egy elvárása, hogy hogyan fogjuk ellátni ezeket a helyeket. Itt is, ha megnézzük az első szerződést, ami az egyházmegye, akkor még Esztergomi egyházmegye és a rend között született, ott is benne van, hogy hány lelkipásztornak kell ellátnia ezt a helyet. Nyilván utána nagyon sokat változott a státusa ennek a helynek, más egyházmegyébe került át, nemzeti kegyhely lett, amely egészen új helyzetbe hozta Szentkutat, de azt látjuk, hogy ott valóban a hőskor hajnalán olyan testvérek kerültek oda, akik a kommunizmus éveiben hitvallással kiállva szolgáltak, és itt egy kicsit új helyzetben, már nem mondjuk gimnáziumba tanítva, vagy nem egy egyházmegyés helyen, helyre száműzve nevezzük így, hanem rendi kötelékben indították újra Szentkutat.
Ebben a bizonyos első szerződésben körülbelül hány ferences kellett, hogy ott elkezdje a munkát, emlékszik-e erre Benedek atya?
Pontos számot nem tudok, de általában ugye 3-4 fő volt, amivel lehetett indítani, illetve mindig azt határozták meg, hogy főleg egy plébánia esetében, hogy hány lelkipásztornak kell lennie az adott helyen. Ezért emlékeim szerint itt talán 3-on kezdhettek, és hát most is ugye 4 fő látja el, 3 pap testvér és egy laikus testvér. Ez utóbbi azért érdekes, mert ez az a hely, ahol nagyon látjuk, hogy mennyire szükség van laikus testvérre, hiszen egy búcsún ő az, aki nem ül be gyóntatni, de a ferences közösség teljes jogú tagja, azaz a ferences közösség nevében el tud járni egy búcsún akkor, amikor a lelkipásztorok viszont nyilván a gyóntatással vannak elfoglalva.
A rendtartomány többi tagja, illetve a rendtartomány életének szervezése szempontjából jelente plusz feladatot azon kívül, hogy minden tabula vagy dispozíció készítésekor ki lesznek nevezve azok, akik ott szolgálatot teljesítenek. Mert egy átlag ferences helyen ezzel le van tudva annak a helynek az ellátása, idézőjelben mondom.
Szentkútnak megvan az a sajátossága, hogy minden szempontból több rétűen működik egyszerre. Nem csak a renden kívüli szempontból, hanem renden belüli szempontból is. Tehát most is van, aki zarándokként érkezik oda, van, aki turistaként érkezik oda, van, aki lelki gyakorlatra érkezik oda. A renden belüli életben pedig egyrésztről nyilván egy ellátandó hely, aminek az ellátás azért sajátos, mert valóban oda van helyezve 4 testvér, de emellett van még 10 rendtárs, akik ki vannak nevezve, mint szentkúti gyóntatók. Ugye Szentkúton a gyóntatás szolgálata az egy nagyon jelentős feladat, és azt is látjuk, hogy ha az a ferencesekre van bízva, akkor kell, hogy ott nagyszámú ferences gyóntató legyen minden búcsún. Ezt úgy tudjuk megoldani, hogy bizonyos testvérek, akinek egyébként más feladatuk van, rendi nevelő, iskolában dolgozó tanár, vagy prefektus, vagy lelkipásztor más helyen, vagy központi szolgálatra rendelt testvér, ott van a neve mellett a dispozíciója akkor, hogy ő szentkúti gyóntató, és az azt jelenti, hogy a búcsús szezonban 3-5 alkalommal ott megjelenik, és a gyóntatás szolgálatát végzi. De a rendi szempontból Szentkút másért is fontos, belsőleg is fontos. Nyilván, ahogy most itt az utóbbi években kialakult az infrastruktúra, ami ott megvan, ez alkalmassá teszi nagyon is rendi gyűléseknek, rendi találkozóknak a megszervezésére. Nagyon sok testvér használja ezt a helyet lelki gyakorlatos elvonulásra, szabadságának eltöltésére. Tehát a rendi oldalon is több rétű jelentősége lett Szentkútnak, nem csak egy ellátandó hely, hanem egy otthon is a testvérek számára.
Mit jelent a magyar egyház, a többi szerzetes rend, illetve a határon átívelő magyar területek számára Szentkút? Azt hiszem, hogy a nemzeti kegyhely rang ebben is szerepet játszott, hogy megkapta, hogy a vonzás körzete igen nagy, messze túlnő a szűk területen, illetve a ferences családon.
Mindenképp így van. Szentkút már a nemzeti kegyhelyé nyilvánítás előtt is sokak számára fontos hely volt. Szerettek ide jönni, más szerzetes rendek ide szerveztek hivatástisztázó lelki gyakorlatokat, más rendek ide szerveztek akár rendi gyűléseket, de a nemzeti kegyhely titulusának megadása után, illetve a elmúlt évek felújításai, bővítései után különleges helyévé vált a magyar egyháznak. Szentkútnál mi magunk is úgy szeretünk rátekinteni, hogy ez egy központi helye a magyar egyháznak, tehát az ott folyó liturgiának a minősége, az ott folyó lelkipásztorkodásnak a minősége, az ott megjelenő vendéglátásnak a minősége, ez egyáltalán nem mindegy. Ez minta kell, hogy legyen, nem csak számunkra kell, hogy otthon legyen Szentkút, hanem az egész magyar, vagy hát azt mondom, hogy az egész egyháznak. Valóban most többen oda szerveznek most is, akár rendi káptalant, például a piarista rendtartományot tartotta most már talán másodszorra, összegyházi vagy összszerzetesi konferenciákat, találkozókat, továbbképzéseket. Amióta a szálláshelyek bővültek, egyházközségek oda szerveznek lelki gyakorlatokat, hittantáborokat, de van, amikor egyházmegyei papság számára lelki gyakorlatot szerveznek oda, ugye legutoljára az Esztergom Budapesti Egyházmegye ott tartotta az egyik ilyen lelki gyakorlatát. Tehát valóban az egész magyar egyháznak egy központi helyévé vált, szeretnénk is, hogy ez így legyen, ezért hoztuk azt a döntést, hogy néhány éven belül a teljes püspöki kar megforduljon ezen a helyen, tehát hogy minden püspök lehetőleg legyen meghívva valamilyen búcsúra, és hogy néhány év leforgása alatt a teljes közösség ott oda ellátogasson, és ott találkozzon a hívekkel, illetve az utóbbi éveknek egy bővülése, hogy a határon átnyúló kapcsolatok erősödtek, rendszeresen hívnunk környező országokból püspököket, hívek eleve jönnek, főleg fölvidékről, most már deklaráltan, ugye, ha oda is megy az ember egy búcsús időszakban, például a szlovák zászló is ki van téve, mint mutatva, hogy ott egy szorosabb kapcsolat van. Jelenleg Szentkútnak egy olyan pályázata is van, ami együttműködésben a szlovák ferences rendtartománnyal működik. De próbálunk nagy európai kegyhelyekről hívni vezetőket, például Lourdesból, tehát valóban van egy ilyen tágulása, bővülése a Szentkút vonzás körzetének.
A felújítások, amelyek magyar meg azt hiszem uniós támogatással az elmúlt évtizedben megvalósultak, azok 21. századi színvonalra helyezték a zarándok turizmusnak ezt a fellegvárát. Van-e, ami még hiányzik? Vége van-e ennek a fejlődésnek, vagy ennek sosincs vége?
Kell, hogy mértékletesek legyünk, de másik oldalról nyilván vannak terveink. Ez az első felújítás és bővítés ez azért is volt érdekes, mert a rendtartománynak az első nagy projektje volt, így aztán persze sok gyerekbetegséget is itt tanultuk meg, hogy hogy kell kezelni. Tehát nyilván azért van egy-két dolog, ami a karbantartáson túl kis kiigazítást kíván, mert hát valóban mi is itt tanultuk, hogy ezek hogyan működnek, de vannak terveink. Nagyon hiányzik jelenleg a területről egy olyan rész, ahol sportolási lehetőség van, nyilván kicsit távolabb a Szentkútnak a belső liturgikus terétől. Ez egy nagyon jó adottság a Szentkútnak, hogy nagy a tér, és különböző funkciókat egymás zavarása nélkül el lehet helyezni. Tehát az első, hogy szeretnénk, hiszen nagyon sok a hittantáborokat, iskolai táborokat szerveznek ide, hogy legyen valamilyen sportpálya, sportolási lehetőség, játszótér a területen. A második, hogy nagyon nagy szükség lenne egyfajta tájépítészeti, nem is azt mondom, hogy rendezésre, mert nagyjából annak a tervei megvannak, hanem inkább megvalósításra, fákat ültetni, növényzetet, árnyékot adó területeket jobban kialakítani. Látjuk azt, hogy szükség lenne még valami olyan fedett nagy térre, ami például az étkeztetést esőben, vagy a foglalkoztatást, foglalkozásoknak a helyévé tud lenni napos időben, tehát szeretnénk egy ilyen fedett, nagyobb leülőhelyet építeni. Aztán látjuk, hogy igazából kevés a szálláshely. Tehát bár most, ha mindent összeadunk, több mint 150 fő fér el különböző formákban, két ágyas szobában, vagy éppen nagy csoportszobában, a zarándokszálláson, de főleg, ha plébániai családos csoportok jönnek, miattuk különösen alkalmas lenne, hogyha területen elhelyeznénk néhány olyan apartmanház jellegű kis épületet, amiben egy-egy család tud szállást venni, különösen a tavaszi, nyári, kora, őszi időszakban. Illetve az energetikai ellátása érdekes a területnek. Itt, amikor az előző beruházás volt, akkor is nagyon sok közművet építettünk, csatornát, elektromos hálózatot, geotermikus energia van egy részén a területnek, de terveink szerint kialakítanánk egy nagyobb napelemparkot, úgy, hogy az ne zavarja a területet, ne egy táj sebb legyen, hanem valahogy szépen. Talán valamelyik parkolónak az árnyékolását is ezzel részben meg lehetne oldani, és az azt jelenteni, hogy tulajdonképpen energetikailag teljesen nullszaldós tudna lenni a szentély, ami azért nem csak anyagi vagy gazdaságokból, hanem a teremtés megőrzése szempontjából is egy jelentős szempont lenne.
Szentkútnak az a különlegessége, összevetve számos más búcsújárójellel, hogy nem egy település központjában vagy oldalában van, mint Częstochowa vagy Lourdes, tehát nem egy kisváros segíti a működését, hanem a természet lágy ölén van, amely sok előnnyel jár, de nehézséggel is, gondolom, az egész évi kihasználás, a foglalkoztatás folyamatossága számos kérdést megoldandó problémát vet föl.
Természetesen, bár ez egy jó adottság is, hogy benn van az erdőben, hiszen sokan szeretik, pont azért keresik föl, mert csöndesebb hely, mert el lehet bújni. De valóban az éves kihasználása a szálláshelyeknek az egy feladat. Ezért is nagyon sok konferenciát próbálunk ide szervezni, vagy befogadunk lelkiségi mozgalmaknak a lelki gyakorlatait. Most azt látjuk, hogy azért ez már kibővült, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy azért áprilistól október végéig elég sűrűn használják a szálláshelyeket. Nyilván a liturgikus helyet azt folyamatosan, tehát ott télen is azért egy vasárnapra környékről sokan járnak be szentmisére, szentgyónást elvégezni. Valamennyi helyi lelkipásztori feladatot is vállalnak a testvérek, esketések, keresztelések, keresztelésre való felkészítések felnőttek esetében, illetve a tél az, ami egy kicsit nehezebb, de ott is például ezt kihasználva jelentős a karácsonyi időszakban, például a magányosoknak a lelki gyakorlata, pont azoknak a befogadása, akiknek nincsen olyan környezete, akikkel együtt tudnának ünnepelni. Tehát vannak ilyen próbálkozásaink, és azt hiszem, hogy jó programjaink. Illetve maga az, hogy benn vagyunk az erdőben, ez azt is magával hozza, hogy a terület szépsége mellett sokat kell vele foglalkozni, hiszen ott az erdőgazdálkodás az részben nem a mi, vagy nagyobb rész nem a mi feladatunk, de mégis együtt kell működni a helyi erdészettel, figyelni kell azt, hogy a sétautak mennyire tiszták, rájuk dőlnek-e a fák, illetve hát például nagyon érdekes tapasztalat, hogy hála Istennek azért elég sok vad van Magyarországon minden környezeti károsítás ellenére, és ez egy folyamatos küzdelem azért ott, hogy mennyire járnak be a vadak mondjuk szabadabb vagy csendesebb időszakokban, miket rágnak le, miket visznek el, miket hagynak ott, úgyhogy ezzel foglalkozni kell például folyamatosan.
Bizonyos értelemben előny, hogy a tél vagy a őszi időszak, meg a koratavasz időszak csendes, mert annak a négy ottani ferencesnek is kell egy kis szusszanás, mert azt hiszem, hogy búcsús szezonban csúcsra van járatva mindenkinek az idege, az ideje, az energiája.
Érdekes, mert pont a kegyhelynek a fejlődését ebben is tudjuk lemérni, hogy korábban nagyon jellemző volt, hogy egy nagyon sűrű búcsús időszak és egy nagyon csöndes téli időszak váltakoztak. Ma ez a csendes téli időszak ez egyre rövidebb, vagy egyre inkább eltűnik. Egészen zord időben is meg tudnak ott jelenni zarándokbuszok, és akkor ugye el kell látni őket természetesen. Úgyhogy egyrésztről valóban tud csendesebb időszak lenni, de azért egyre kevésbé Szentkúton is.
Milyen volt a 25. gyalogos zarándoklat, amelynek a befejezése utáni napon beszélgetünk Dobszai Benedekkel? Izomláz, fáradtság tapasztalható?
Hála Istennek elég jól bírtam én magam. Ő szépen végigment ez a zarándoklat. Talán a beágyazottságát jól mutatja, hogy idén különösen nem hirdettük ezt a zarándoklatot. Ezzel együtt ebben semmi tudatosság nem volt, inkább egyfajta hanyagság. Ezzel együtt több mint 250-en vettek rajta részt számításaink szerint.
Talán jobb is, hogy nem kétszer ennyi, nem? Azért az már kezelhetetlen lenne.
Így Így van, tehát azért ha vonuló létszám az 200 fő fölött van, akkor az már sokszor nehezebben kezelhető. Szépen lement, nagyon sok ferences testvér vett rajta részt, nagyon sok ferences nővér vett rajta részt, és hát emellett pedig mindenféle korosztályból mindenféle ember. Talán most volt először olyan részvevő, aki még nem érte el az első életévét, egy olyan család hozta el a gyermekeit, részben saját maguk is kísérve a saját autójukkal az zarándoklatot, akik számára nagyon fontos ez a zarándoklat, kapcsolatuk is részben ide kötődik. Úgyhogy szép volt, remélem, hogy soknak sokat adott lelkileg. Az elmélkedésekre nagyon szépen fölkészültek a rendtársak, idén alapvetően a döntés, életállapotok, hűség, ezek voltak a központi témáink. Én magam idén már nem annyira a szervezésben vettem részt, a főszervezésben vettem részt, ezt idejétől én átadtam, hanem most inkább a mindennapi beszélgetések, gyóntatások voltak a feladatom. Ezt azért mondom, mert az egy nagyon jó tapasztalat volt, hogy szinte végig gyóntattunk, aki papként voltunk jelen. Volt olyan nap, amikor a menet közben én talán csak egy fél órát nem gyóntattam, és egyébként végig a 25-30 kilométeren keresztül jöttek, és végezték a beszélgetéseket, szentgyónásokat. Azt hiszem, hogy nagyon nagy szükség van egy ilyen zarándoklatra.
Most kiegészül egy újabb kerékpáros zarándoklattal, legalábbis meghirdették, és azon a hétvégén, amely követi 20-át, érkeznek célba. Mit lehet erről tudni? Lesznek egy páran? Talán túl sokan nem, de az nem is baj.
Mostani jelentkezések szerint kb. 20-an jelentkezhettek erre a zarándoklatra. Ez egy új próbálkozás, ez egy sokkal rövidebb, egy nevezük így hosszú hétvégét lefedő zarándoklat, amelyet az egyik rendtársam fog vezetni, Barnabás testvér, egy volt esztergomi diákunk édesanyjának biztatására és szintén nagy szervezésére. Meglátjuk, hogy fog sikerülni. Az útvonal az gyakorlatilag hasonló, mint a gyalogos zarándoklaté. Esztergom, Széchény táv után egy éjszakát ott eltöltenek, és utána mennek be Szentkútra, és ott részt vesznek az napi liturgián, ami azért lesz érdekes, mert egybe fog esni az ő érkezésük a motorosok zarándoklatával, úgyhogy két kerékkel, motorral és biciklivel, így is lehetne nevezni ezt a zarándoklatot. Édesapákért fognak imádkozni ezen a zarándoklaton. Meglátjuk, hogy hogyan sikerül, és hogyha jó a fogadtatása, akkor valószínűleg ebből is érdemes hagyományt teremteni.
Tehát az elmúlt 30 évre visszatekintve azt hiszem, hogy valók a hálaadásra, Szentkút azon kívül, hogy nagy feladat, egy nagy gazdagodás nem csak a ferenceseknek, hanem valamennyiünk a magyar egyház számára, ugye?
Biztosan így van, és én itt kiemelném a vége felé mindenképp, hogy beszélhetünk a fizikai építkezésről, a feladatokról, de talán amiért leginkább hálát lehet adni Szentkúton, hogy ezen a kegyhelyen azért az Isten kegyelme most is működik. Ennek vannak csodás jelei, azért ma is újra és újra jelennek meg friss hálatáblák, amelyek az ima meghallgatásokat mutatják. Nagyon sokan hálát adnak gyermekáldásért, gyógyulásért, nagy emberi problémáknak a megoldódásáért, vagy általán azért, mert azt el tudták fogadni. Tehát vannak ezek a nevezők így csodás ima meghallgatások, amelyekről ma is mindennapi tapasztalataink vannak. Vagy egyszerűen csak az, hogy emberek oda eljutnak és felüdülnek testileg, lelkileg, vagy egyszerűen megújul az életük a szentgyónásban, vagy részt vesznek olyan liturgián, ami számukra fontos. Én azt hiszem, hogy ezek sokkal jelentősebbek és sokkal inkább kiemelendők, és még inkább a háladásra okot adók, mint az, hogy egyáltalán ott fizikailag mi történt, amiért persze szintén hálát kell adnunk.
Dobszai Benedek ferences provinciálissal beszélgettünk, köszönöm a beszélgetést, búcsúzom a hallgatóktól, szerdahelyi Csongort hallották a Viszonthallásra.